Máté evangéliumának 5. fejezete. Az elmúlt alkalommal, azaz múlt héten elkezdtem egy sorozatot a hegyi beszédből. A hegyi beszéd a Máté evangéliumának az 5., 6. és 7. fejezetében van benne. Ezt a három fejezetet hívják a hegyi beszédnek. Ez egy nagyon különleges rész a Bibliából, az Új Szövetségből, mert ez Jézusnak a leghosszabb beszéde. Amit legalábbis valószínűleg nem a leghosszabb beszéd, de a leghosszabb, ami le van jegyezve. És én azért tartom nagyon különlegesnek, hát igazából Jézusnak minden beszéde, Jézusnak minden mondata különleges, az élő Istennek a szavai. De én úgy gondolom, hogy ez a rész nagyon általánosan beszél olyan kérdésekről, amik izgatják az embert, az élet kérdéseiről beszél. Mostanában elgondolkoztam ezen, és Isten azt mutatta nekem, hogy igazából, ahogy ezt olvastam, egy teljesen új fényben tárult az elém, hogy maga ez a rész is mennyire bizonyítja Istennek a szeretetét. Hogy Isten mennyire szeret bennünket. Hogy ő nem ott ül fönn a mennyben, és nézi, hogy itt próbálkozunk a világon eléldegélni, és néha lesz szó, hogy ez nem jó, vagy az nem jó, vagy megbüntet, hanem ő lejött erre a világra. És beszélt az életről. Mert látta, hogy szükségünk van rá. Lejött erre a világra, és beszélt olyan kérdésekről, amik bennünket érdekelnek. Lehozta a világosságot. Jézus azt mondta egy helyen, pont a Máté evangéliumának 4. fejezetébe, hogy a világosság eljött a halál földjén és a halál árnyékában lakókhoz. Hogy Isten lenéz erre a világra, és látja, hogy hogy vagyunk, látja, hogy hogy élünk. És ő akar vezetni bennünket, akar szólni, hogy mi az élet, hogy milyen az élet, hogy hogyan kéne azt élni. Lenéz, és Jézus beszél a boldogságról. Jézus tudja, hogy szükségünk van boldogságra. Ő akarja, hogy tudjuk, hogy mi a boldogságnak az útja. Akarja, hogy tudjuk, hogy mi a valódi életnek az útja. Amikor a János 6. fejezetében beszél Jézus, akkor is van egy nagy, hosszú monológia, amire a végén azért sokan néznek egyet, és ott hagyják őt, hogy na azért ez már kicsit sok. Akkor Jézus azt mondja, hogy az én beszédem az lélek és élet. És Péter később, aki ott maradt, kivételesen ez éppen jó pillanata volt Péternek, akkor azt mondja, hogy hová mennénk, Uram, nálad van az örök élet beszéde. Hogy Jézus beszédei nem vallásos szövegek, nem vallásról szólnak, nem vallásos cselekedetekről, hanem az életről. Sokan gondolják, ha bejönnek egy gyülekezetbe, akkor majd vallásról lesz szó, adakozásról, vallási szertartásokról. De az Isten igéje az életről szól. Az életnek azon részeiről, amik bennünket érdekelnek. És ez a rész, ez az élő Istennek a beszéde, aki lejött és meglátogatta a világot. Beszéde arról, hogy mi a boldogság, kik a boldogok. Beszéde arról, hogy hogyan kell élni az életet. Beszéde vallásos és mindennapi dolgokról. Az ő tanítása Istenről. A valódi hitről. Csak magából érdemes lenne minden nap elolvasni újra és újra és újra. Mert ezek az örök életnek a beszédei. Ez az, ami eljött a világra. Ez az, amit olvashatunk. És ez teljesen más fénybe veti föl mindazt, amiről beszélünk. Teljesen más fénybe világítja meg. Hogy az Isten a Teremtő lejön, és azt mondja, hogy figyeljetek rám. Akartok tudni valamit az életről, hát itt van. Szóval így gondolkozzatok, így hallgassátok ezeket a szavakat, vagy így tanulmányozzátok otthon ezeket a részeket. Az elmúlt alkalommal beszéltem három olyan dologról, amit ugye a boldog mondások három részének hívnak. Vagy ugye ez az 5. fejezetnek a harmadiktól a 12. tartó részét hívják a boldog mondásoknak, mert Jézus minden mondatát úgy kezdi, hogy boldogok. Boldogok azok, meg boldogok amazok. És én három ilyen boldog mondásról beszéltem múlt héten, arról, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, és boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Jézus már az elején egy nagyon meglepő mondattal kezdi. Olyan embereket hív boldogoknak, akik igazából mi soha nem szeretnénk lenni. Emberek, akik nem boldogulnak maguktól. Akik szükségben vannak lelkileg. És Jézus azt mondja, hogy lehetsz az az ember, akire a világ azt gondolja, hogy az a boldog, aki mindent megold magától, aki mindenre képes, akinek mindenre megvan az ereje. És minden forrását saját magába találja. És valószínűleg önelégült. Lehet, hogy a világban azt gondolják, hogy ez az ember a boldog, de azt mondja, hogy nem, nem ez az ember a boldog, az az ember, aki szükségben van. És talán olyan kétségbe esett szükségbe, hogy elkezdi az élő Istent keresni. Mert akkor ő valamit talál, ami nagyobb, mint csak a világi kérdések. Az Isten országát találja meg, a mennyek országát, egy örökkévaló Isten. És csak még egyszer emlékeztetőül, mielőtt belemennénk az új dolgokba, hogy nem szabad elfelejteni, hogy ez a mondat, hogy boldogok a lelki szegények, hogy boldogok, akik sírnak. Ma olyan emberek életében is igaz, akik hívők. Sokszor azt gondoljuk, hogy miután megtértünk, akkor nekünk már tökéletesen kéne előrevinni az életünket, és ránk tör egy félelem, olyan dolgokat találjuk szembe magunkat, amivel nem tudunk elboldogulni. Pedig amikor legelőször idejöttünk, akkor olyan emberek voltunk, akik semmivel nem tudtak elboldogulni. És úgy gondoljuk, hogy eltett pár év, és hogyha bejövünk úgy, hogy küszködünk egy-egy ilyen egyszerű témával, mondjuk, hogy türelmesek legyünk, mint az olyan egyszerű lenne, vagy hogy kitartsunk a szenvedés idején, vagy hogy megálljunk a pokol legmélyéről jövő kísértésekkel szemben, vagy hogy szeressük azokat, akik gyűlölnek bennünket, vagy hogy meghalljunk magunknak, ilyen egyszerű témák nem mennek nekünk egy csapásra, akkor valami baj van velünk. Mint hogyha Isten azt várná el, hogyha már idejövünk, akkor ezeket mutassuk föl. Nem, Isten azt várja el, hogy jöjjünk ide szükségbe levő emberekként. Sokaknak a mondata az az, hogy rendbe kell hoznom az életemet, és akkor majd megyek gyülekezetbe. Azért kell gyülekezetbe járni, mert különben nem tud rendbe hozni az életedet. Azért kell Istenhez jönni, mert szükségbe vagyunk, és nem tudjuk rendbe hozni az életünket. Azért kell ide eljönni, mert lelki szegények vagyunk, és még mindig boldogok, a hívő lelki szegények is. Boldogok, akik sírva jönnek Istenhez, hogy segíts, kérlek, könyörülj rajtam, segíts nekem. Szóval egyáltalán nem az az elvárás, hogy nekünk rendbe kell szedni az életünket, ahogy idejövünk. És boldogok, akik éheznek az igazságra, akkor is boldog vagy, ha nem értesz mindent, és tele vagy kérdésekkel. Mert Jézus meg akarja mutatni az igazságot. Be akarja tölteni ezt az éhséget. A mai alkalommal pedig az 5-ös verset fogjuk venni, mert azt kihagytam, lehet, hogy a szemfülesebbek észrevették, hogy aféle csel volt. Azt mondja az 5. vers, boldogok a lelki... Nem. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A föld jelentése, azt hiszem fontos, hogy erről beszéljünk, a föld jelentése talán nem biztos, hogy mindazt tükrözi számunkra, amit olyan emberek számára tükrözhetett, akik Jézust akkor hallották, amikor ezeket a szavakat kimondta. A föld akkoriban, abban a kultúrában, abban a világban, amiben éltek, ugye őnekik főleg mezőgazdaság, növénytermesztés, állattenyésztés, ez volt a mindennapi életük központja. Kevesen éltek számítástechnikából, vagy marketingből, vagy ilyenek. Ugye ez volt minden létnek, minden anyagi forrásnak a központja. És minél több földed volt, annál gazdagabb voltál. És ez a földkérdés mindig is fontos volt a Bibliában. Amikor Isten elhívta Ábrahámot, akkor arról beszélt, elviszlek téged egy földre, az ígéret földjére. És utána később Izrael népét, amikor kihozta Isten Egyiptomból, akkor egy földről beszélt, amit ajándékozott nekik. Egy élettérről, az életteréről, az életnek a forrásáról. És az érdekes az, hogy amellett, hogy a földedön laksz, a földed a te területed, meg a földből jönnek a földnek a gyümölcseiből jönnek a mindennapi megélhetésnek az elemei, a földből jönnek az életnek az élvezeteinek a cikkei is. Az élet élvezeti cikkei is. A föld az élet mindennapjához, de az élet élvezetéhez is kellett. Szóval én úgy gondolom, hogy maga a föld jelentése az igazából talán az egész életet, az életben való boldogulást, boldogságot, akár az anyagi javakat, gazdagságot, de az életet magát jelenti. ők tudnak élni, ők lesznek, őnekik lesz meg mindez, ami az élethez kell. És azt mondja, hogy ez a szelideké. A szelidek öröklik azt. Boldogok a szelidek. És nagy titok ám ez a mondat. Őszinte leszek hozzátok, mert ha ez a mondat igaz, és már pedig igaz, és vannak, akik így élnek, akkor talán ez a mondat fejezi ki a legszembetűnőbb különbséget a Jézus ismerő és Jézust követő emberek életében. Ez fejezi ki azt a különbséget, ami ott van egy Jézust ismerő és egy Jézust nem ismerő ember között. Talán ez lehet az egyik legszembetűnőbb változás, ami végbe mehet egy olyan ember életébe, aki megismeri Istent, és elkezd úgy élni, hogy vele kapcsolatban van. Hogy Isten szeretetében él. Mert a világban egy teljesen, ennek a gondolatnak a teljes szöges ellentéte igaz. Egy ellenkező filozófia él. Mégpedig az, hogy boldogok, akik harcolnak, akik erősek, boldogok az ügyeskedők, a ravaszok, boldogok a körmönfontak, mert ők megszerzik maguknak a földet. Mert ők képesek erre. Mert ők legyőznek másokat. A világban ugyebár a farkas törvényei uralkodnak, úgy mondják ezt, hogy ugye a legerősebbé a legjobb falat. És hogyha te nagyon gyenge vagy, akkor lehet, hogy már falat sem jut. Nem csak a rosszabb falat, hanem úgy, ahogy van, a falat sem jut. Harcolnod kell ezen a világon, különben téged győznek le. És egy olyan filozófia él ebben a világból, semmit sem adnak ingyen. Meg kell szerezni mindazt, ami a boldogságnak a forrása, az életnek a forrása. És a világ föl is sorol, vagy be is mutat, sajnos a történelem során, sok olyan módszert, amivel az emberek a földet, az életet meg akarták szerezni. És ezek között a módszerek között sohasem szerepelt a szelídség. Sohasem volt a világ filozófiája a szelídség. Boldogok a szelidek. Hanem sokkal inkább az agresszió, a kitartó és néha aljas harcolás valamiért, akár mások kihasználása, az biztosítja a te utadat. És úgy tűnik, hogy igaza van némelyeknek ebben. És van is egy ilyen sajnálatos jelenség a világban. Hogy a világban mindig is, minden társadalomban volt egy kicsi embercsoport, ami uralkodott a nagyobb embercsoporton, azt kihasználva egészen pofátlan módon. És ebben a legérdekesebb az, hogy ez ma sem változott meg. Azért vagyunk néha mi lesokkolva, hallunk olyan híreket az államunk vezetéséből, pártoktól, kormányokról. Azért vagyunk lehidalva, hallunk ilyen nagyon nagy disznóságokat, mert bennünket úgy neveltek, hogy elvileg ez már a múlté. A régi társadalmak, régi világokban van az, hogy a gonosz, aljas emberek azok azt csinálnak, amit akarnak. És uralkodnak a tisztességes embereken. És kétszer annyit, tízszer annyit, ezerszer annyit keresnek, méghozzá azt keresik meg, amiért mások dolgoznak. Azt osztják szét, azt vágják zsebre. Ugye mi abban a világban éltünk, hogy úgy nőttünk föl, hogy az utópikus demokrácia, nyugati társadalom, vége van a középkornak, vége van a diktatúráknak. Hogy a politikában, a tudományban, a filozófiában nagy változások vannak, és akkor ettől minden rendbe jött. De az igazság az, hogy ez még mindig ugyanúgy megy. A kicsi csoport teljesen szabadon úgy tűnik uralkodhat a nagyobb csoporton. És a világ attól még, hogy politikailag vagy tudományban felfedezéseket hozott, politikailag nem lesz megváltva a bűnnek az átkától. Sajnos a társadalmak újra formálódása az, hogy újabb forradalmak jönnek, rendszerváltozások, nem váltják meg a világot. Végül mindig ugyanaz történik. És ezért is kicsit meddő próbálkozás politikailag megváltani ezt a világot. Mert ez nem így működik. És a Biblia szerint, amíg Krisztus vissza nem jön, és meg nem alapítja az ő saját királyságát ezen a világon, addig nem is remélhetünk ilyenfajta megváltást. Sokat segít amúgy, ha ezt meglátja egy ember. Nagyon sokat segít egy ember belső feszültségén, hogyha felfedezi, hogy ez mindig is így volt, és sajnos Krisztus visszajöveteléig mindig is így lesz, Csak lehet, hogy bennünket az iskolában egy sokkal szebb filozófiára tanítanak. Hogy elvileg ilyet már nem lehet csinálni. De még mindig megcsinálják. Szóval fontos ezt meglátni, hogy ez így van, de még fontosabb meglátni egy ennél hatalmasabb erőt. Istennek az országát, Istennek az erejét, ami minden fölött még mindig uralkodik, aki még mindig a trónon van. Ugye, ha csak ez a világ létezne, ha csak ezek az előbb felsorolt erők mozgatnák az életet, akkor ezen a világon soha nem lehetne nyertes egy olyan ember, aki nem harcol. Aki nem alkalmaz akár piszkos eszközöket, hanem mondjuk őszinte, vagy szelíd, vagy egy ember, aki megalázkodik. Ha csak ez diktálná az életnek a rendjét, hogy hogyan működik a világ, akkor nem lehetne egy ilyen ember nyertes. De van egy nagyobb erő. Van egy Isten, aki még mindig mindent a kezében tart. És ez az Isten azt mondja, hogy boldogok a szelidek. Nem szabad, hogy illúzióink legyenek a világ rendszerével kapcsolatban, de nem szabad csak eddig látnunk. Nem szabad csak a világnak a rendszeréig látnunk. És megkeserednünk, vagy harcolnunk az ellen, vagy meddő próbálkozásokkal megváltoztatni mindent. Nem csak eddig kell látnunk, hanem látnunk kell egy Istent, aki valójában uralkodik mindenen. És végül, ez elképesztő, végül minden azé lesz, akinek ő akarja adni. Végül minden úgy fog történni, hogy ő akarja. Csinálják a legnagyobb biztonságot, legnagyobb szabadsággal a leghatalmasabb emberek a világon. Isten az Úr. Isten, aki uralkodik. Ő a világnak a királya. És ő tud valamit, és ezt megosztja velünk. És azt mondja, hogy a szelidek a boldogok, és végül övék lesz a föld. Hogy bár a világ törvényszerűsége azt mutatja, hogy neked harcolnod kell azért, hogy tiéd legyen az élet, és ráadásul keményen kell harcolnod. És ez igaz. Ez az érdekes. Ha nincsen veled Isten, ha nem Istennel élsz, nem Istennek alárendelve, nem Istent követve, akkor valóban igaz, hogy kb. Annyit kapsz, amennyit sikerül elérned, amennyit megharcolsz, amennyit sikerül magadnak összekaparni. De ha Isten veled van, akkor az ő kezében ott van mindaz, amire nekünk szükségünk van, és ő nekünk akarja adni azt. Ő nekünk adja az örökségünket, és nem kell harcolnunk érte. És ez a hozzáállás bennünket nagyon különleges emberekké tud tenni ezen a világon. Az a tudat, hogy van egy szerető Isten, egy Isten, aki elképesztően szeret bennünket, aki az életet és az életnek minden szükséges dolgát nekünk akarja adni, aki egy bővölködő életet akar adni nekünk. Az nagyon felszabadító. Van egy ilyen Isten velünk, nem ellenünk, velünk. Az Isten mindeneknek teremtője, aki mindent kezébe tart. És ő nekünk akar adni dolgokat. Ez nagyon felszabadító. Maga szerintem a gondolat, hogy bárki nekünk csak úgy adni akar valamit. Ez szerintem a legtöbbünket mélyen belül meglep. Még akár 3, 4, 5, 10 év kereszténység után. Hogy valaki csak úgy szeretne adni nekünk valamit. Szeretne megajándékozni. De ilyen az Isten. Ez a mi atyánk. Akinek van egy öröksége, amit nekünk akar adni. Van egy örökség, amit félre van rakva nekünk. Ebben az életben. Van egy olyan szerep neked, itt a világon. Van egy olyan szerep ebbe a világba, amit senki más, csak te tudsz betölteni. Neked találta ki, és az élő Isten neked akarja odaadni. Amit neked gyártott, amiért nem kell harcolni, nem kell furakodni, nem kell megvédeni. A tiéd. Olyan sokszor harcolunk pozíciókért. Van egy olyan társ, aki egy ajándék neked, akiért nem kell megharcolni, nem kell a legjobb barátoddal összeveszni, akit neked akar adni, akit neked tervezett. neked. Van mindennapi kenyerünk. Jézus azt mondta, mindennapi kenyerünket add meg. Mindennapi kenyerünk, amit ő akar megadni nekünk. És nem kell félnünk, hogyha nem harcolunk eléggé, hogyha nem biztosítjuk be magunkat, hogyha ha nem görcsölünk nap, mint nap, akkor nem lesz életünk. Akkor nem lesz mindennapi kenyerünk. Nekünk nem kell koldusként élnünk ezen a világon, mert az Isten a mi atyánk. Az ő királyi házában nekünk bejárásunk van. Mi az ő polgárai vagyunk, mi az ő gyermekei vagyunk. Nem kell úgy élnünk, mint éhes farkasok, mint koldus farkasok, akik a farkas törvényei alapján harcolniuk kell minden falatért. Nem. Teljesen más törvény alatt élünk, mint a farkas törvényei. Ami egyébként nem tükrözi a világ valódi törvényét, mert egy bűnbeesett világnak, egy bűnbeesett természetének, egy bűnbeesett törvénye. Nem, az nem Istennek a törvénye. Mi más törvény alatt vagyunk, ami Isten kegyelmének a törvénye, Isten szeretetének a törvénye. Pál azt mondja a római levélben, hogy mit mondjunk tehát erre? Római levél 8.31, meg 32. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ez a törvény, ami alatt mi élünk. És éppen ezért megnyugodhatunk. És nem kell görcsben élnünk az életünket, nem kell résen lennünk és harcolnunk, és mint vicsorgó farkasként állni ebben az életben, hogy valamennyire boldoguljunk. A mi ellenségeink nem a környezetünk, nem a barátaink, nem a testvéreink, nem a főnökünk, nem a másik cég, nem az osztálytársaink, nem a munkatársunk, nem a házastársunk. Nekünk ők nem ellenségeink. Nem kell állandóan harcban állnunk a környezetünkkel. Mert is kéne, hisz ott van egy Isten a mennybe, aki tudja, hogy mire van szükségünk. Egy Isten, aki mindent meg akar adni nekünk. Nem kell ezekért a dolgokért úgy harcolnunk, mint másoknak. Lehetünk emberek, akik azt mondják, hogy ide jössz, harcolsz, kell a felső ruhám? Tessék, itt van, kell a nadrág? Gyere! Ezt mondta Jézus. Ha valaki elkéri a felső ruhádat, add oda neki az alsót. Is. Nem kell aggódnom ezek miatt a dolgok miatt. Van egy Istenem, akinek a házában van még 1000 ruha. Aki gyárt nekem ruhát. Egy egész ruhacége van. Gyapott földjei, seje, minden. Amennyi csak kell. Nem, nekünk nem úgy kell élnünk, hogy az az életünk, amit össze tudunk kaparni, össze tudunk harcolni. Nekünk van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és megállt bennünket. És az ő kezében vagyunk. És ezért itt álltunk a világon, vigyél, amit akarsz. Ahogy Jézus mondta, valaki rákényszerít egy mérföldnyi útra, valaki az idődet és az energiádat kéri. Azokat nagyon nem szeretjük odaadni. Vigyed. Valaki megüt, valaki a méltóságodat akarja elvenni. Vigyed. Vigyed. Nem kell. Kit érdekel? Nem koldus farkasok vagyunk, hanem Isten gyermekei, akinek öröksége van. Lehetünk nagy lelkűek, lehetünk szelidek. Egy különleges ízt, egy különleges életet hordozhatunk a világba. Ilyen emberek lehetünk. Mert van egy örökségünk, van egy Istenünk. Ábrahám, csak hogy lássatok egy ilyen példát. 1 Mózes 13. Ábrahám, ugye a hitnek a nagy atya. Ábrahám életében volt egy nagyon különleges esemény. Ábrahám, 1 Mózes 13. Amikor elment arra a földre, amit Isten akart neki adni, akkor ő magával vitte az unokaöccsét Lótot. És következőt olvassuk az 1 Mózes 13-ban. Ábrám feljött Egyiptomból feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Ábrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban sátorozott Bétel és Aj között, annak az oltárnak a helyig, amelyet ott először készített. Ott segítségül hívta Ábrám az Úr nevét. De figyeljetek! De Lótnak is, aki Ábrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Figyeljetek! Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt, össze is vesztek Ábrám jószágainak, pásztorai Lót jószágainak pásztoraival. Akkor még Kánaáinak és Periziek is ott laktak azon a földön. Nézd meg, itt van már Ábrám, rengeteg juha, rengeteg vagyona volt, itt van Lót, rengeteg juha, rengeteg vagyona volt, ráadásul még ott vannak a Kánaáinak és a Periziek is, mindenki a földért akart harcolni, hogy az övék legyenek. És nézzétek, mit csinál Ábrám. Egy különleges ember, egy szelíd ember, aki tudja, hogy van öröksége, aki tudja, hogy örökli a földet. Ezért Ábrám ezt mondta Lótnak, ne legyen viszály köztem és közted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország? Válj el tőlem! Ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mégy, én balra térek. Ez a mondata Ábrámnak amúgy nagyon különleges. Lehet, hogy nem lehet észrevenni elsőre, de ez egész nagyon különleges. Mert Ábrám volt az idősebb. Nem neki kellett volna azt mondani, hogy figyelj testvérem, te választasz. Csinálj, amit akarsz. Majd én a maradékot választom. Egyrészt ő volt az idősebb, ráadásul ő volt az, aki magával hozta Lótot. Nem Lót hozta Ábrámot, hanem Ábrám hozta Lótot magával. Mindenképp övé lett volna az első választás. De nem tette. De nem mondta azt, hogy na figyelj, öcsikém. Egyrészt, örüljél, hogy itt vagy. Másodszorban, én vagyok az idősebb. 3, nekem több katonám, azt leverlek téged. Szóval szépen elhúzódsz valahova, és békéhatsz bennünket. Nem ezt mondta, hanem szelíd volt. És azt mondta, tessék, vigyed, tessék, válasszál. Te azt választod, én megyek arra. Azt választod, megyek amarra. Ami kell. És békét teremtett. És életet hozott. És tudjátok, miért tudta ezt megtenni? Mert neki volt egy ígérete Istentől, aki azt mondta, hogy gyere, én neked ajándékozok egy földet, egy örökséget. Ő tudta, hogy van egy öröksége. Neki nem kellett harcolni azért, mert tudta, hogy Isten fogja megadni azt. Mert tudta, hogy Isten kezében van, nem abban a kezben, hogy ő hogyan harcol, mit tesz érte. Hogy elég ügyes, elég kemény, elég jó kiállású, jó eszközei vannak-e, vannak-e jó eszközei. Nem, ő egy olyan ember volt, aki azt mondta, hogy nekem nincs szükségem teperni, aggódni és veszekedni. Nekem Isten mindent megad. És Lót nagyszerűen, mint egy Istent nem ismerő klasszikus ember, egy világi ember választott. Méghozzá az szerint, hogy mi a legeslegjobb. Szodoma és Gomora földjét választotta, azért, mert annak volt a legjobb füve. Az volt a legjobb hely. Ez az általános gondolkozás a világban. Ha van lehetőség, akkor gyorsan szerezzük meg a legjobbat. Csak épp a Szodoma és Gomora földje volt. És sajnos ez az általános vége egy ilyen életnek, ami arról szól, hogy én hadd szerezzem meg a legjobbat magamnak. Hogy az ember egyik pillanatról a másikra egy megromlott világ, megromlott lakosa lesz, Szodoma és Gomora lakosa. Ábrahám egy másik gondolkodás. Egy olyan emberi, akinek van Istene, akinek van öröksége, és ő boldog. Mert ő tényleg örökli a földet, és ő tényleg szelíd. Sok ember él úgy a világon, hogy nem meri kiengedni az irányítást a kezéből. Nem meri abba hagyni a harcot. Ilyenből van elég, aki tolakodik a sorba. Olyan emberből sokkal kevesebb van, aki azt mondja, hogy menj előre, barátom. Tiéd. Aki nem harcol éjjel-nappal azért, hogy meglegyen neki a legjobb. Az ilyen emberek önzők, akik ezért harcolnak, hogy meglegyen nekik a legjobb. Önzőek. Csak magukon gondolkodnak. Az életük erről szól. Nem szelidek. Viszont lehetünk szelidek. Lehetünk olyan emberek, akik elengednek dolgokat. És én nem azt mondom, hogy tutyimutyinak kell lenni. Nem azt mondom, hogy olyan embereknek kell lenni, akik akárki, akármikor úgy kihasznál, ahogy akar, és átgázolnak rajta, és nagy puding vagy. Jó, langyos puding. Nem. Mi emberek lehetünk, akik bátrak, akik harcolnak, kiállnak dolgokért, kell a vérükig kiállnak, ha kell a vérükig harcolnak. De a megfelelő harcban, a megfelelő harcért harcolnak. Erre nagyon kell vigyázni, hogy azt a harcot vívjuk meg, amit meg kell. Hogy ne essünk bele egy olyan harcba, amit nem kell megvívnunk. Ezen a világon szelíden járunk. Harcolunk, a hitnemes harcát vívjuk, de nem az önző kívánságok, a vágyak harcát, a tervek harcát, ami nekünk meg kell, hogy legyen, amit mi akarunk. És hogyha elém állsz, harcolok veled. Nem biztos, hogy ez az harc, a nemes harc, figyeljetek rám, nem biztos, hogy ez a nemes harc a kényelmünkről szól. Hogy nekünk harcolnunk kell a kényelmünkért, hogy harcolnunk kell a pozícióinkért, harcolnunk kell a jogainkért. Nem biztos, hogy ez a nemes harc erről szól. Nem biztos, hogy erre a harcra hívott el Isten. És hogyha te egy olyan ember vagy, aki ezekért harcolsz, akkor lehet, hogy nem a jó harcot vívott. Vigyázzunk arra, hogy ne találjuk ott magunkat, hogy harcolunk egy olyan földért, amit Isten akarna nekünk ajándékozni, olyan emberek ellen, akiknek az életébe Isten azért visz, hogy megmentsük őket. De mi harcolunk ellenük. Mi nem test és vér ellen harcolunk. Érdemes példát venni a hitnek a nagy embereiről, akár Ábrahámról, vagy Mózesről. Elhívta Isten, hogy Isten népét vezesse, és ellene törtek újra és újra. De ő nem védte meg a pozícióját. Azt olvassuk, hogy leborult az arcára. Egy szót se szólt. Istenem, ha te hívtál el erre, akkor te állj ki mellettem. Ezzel a 2 millió emberrel szemben, a röpke 2 millió emberrel szemben. De Isten Mózest az emberekért hívta el, nem az emberek ellen. Dávid, emlékeztek, pár hete beszéltem Dávidról, hogy őt Isten elhívta, hogy király legyen. És ott volt Saul, aki őt üldözte. Saul király, aki testi volt, aki undorító dolgokat tett, akiről Isten azt mondta, hogy veled már végeztem. De még ő volt a király. És ez sok nehézséget okozott Dávidnak. És emlékeztek, hogy beszéltem arról, hogy számtalanszor megölhette volna Dávid Sault. Számtalanszor fölszedhette volna azt a pár száz emberét, és neki mehetett volna Saulnak. Faraghatott volna Saul ellen sereget. De nem tette. Mert tudta, hogy Isten megígérte neki, hogy ő lesz a király. Ha Dávid jobban szerette volna magát, mint Istent, meg Istennek a népét, akkor harcolt volna. Mert nagy kárt okozott volna mind Istennek, meg mind Isten népének, akinek a királyává akarta tenni Isten. Nagy kárt okozott volna neki, hogyha elkezd harcolni a pozíciójáért, az ő örökségéért. De ő tudta, hogy Isten kezébe van minden. Hogy Isten kezébe van minden. Hogy neki ígérte a királyságot. És tudjátok, hogy beszél? És hogy mit mond nekünk? Dávid több ezer évvel ezelőttről üzen nekünk itt ma. 37. Zsoltár, ezt hallgassátok meg. Ne indulj haragra, 37. Zsoltár első vers. Ne indulj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj a cselszövőkre, mert hamar elhervadnak, mint a fű, elfonyadnak, mint a zöld növények. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Légy csendben, és várj az Úrra. Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja. Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az Úrban reménykednek, azok öröklik a földet. Egy kis idő még, és nem lesz meg a bűnös. Körülnézed, de gyomát se látod. Az alázatosok öröklik a földet, és teljes békességet élveznek. Ez ennek az embernek az üzenete. Ez ennek az embernek az üzenete, akinek évekig kellett volna, vagy évekig volt olyan helye, hogy elvileg harcolnia kellett volna, de ő nem tette, hanem bízott Istenbe. Ő oda ment Saul elé, és többször megalázta magát, hogy Uram, királyom, itt vagyok. Uram, királyom, miért üldözöl engem? Nem tettem semmi rosszat. Élhetünk mi, Istent követők, Jézust követők, egy olyan életet, amikor nem az határozza meg a mi cselekedeteinket, hogy megszerezzük azt, amit szeretnénk. Igazából, ha ez határozza meg a cselekedeteinket, akkor tudjátok, mi az, ami valójában meghatározza a cselekedeteinket? Mi magunk. Mi. Én. Foglalkozhatunk egy sokkal nemesebb élettel. Meg kell tanulnunk nekünk Isten kezébe adni a jogainkat, a szükségeinket, a jövőnket, és tőle várni mindent. Meg kell tanulni az elengedésnek a művészetét. Ez egy nagy művészet. Nem ragaszkodni e világnak a dolgaihoz. És tudod mit? Őszinte leszek. Lesznek dolgok, amiket elvesznek tőlünk örökre. De az élő Isten, aki mennybe van, azt mondja, hogy ezek nem is kellenek. Ezek mehetnek. Lesznek dolgok, amik elvesznek az életből. Lesznek dolgok, amiket Isten megad. Máshogy. De tudjátok, hogyha elvesznek dolgok, örök életünk van. Örökké élünk. Mi van, hogyha elvesznek mindent? Nekem ez az egy életem van. Az én örökségem erről 70 évről szól. Nem. És tőlünk elvehetnek ideig, óráig való dolgokat. Ezek elveszhetnek. Mindegy, de inkább maradjunk szelidek. Inkább maradjunk olyan embereknek, akiket az Úr használhat. Akik örökkévaló dolgokért harcolnak. Tudjátok, hogyha oda jön egy ember és elveszi tőlem a kényelmemet, akkor nekem ott a szívemben egy választás. Egy nagyon fontos választás. Hogy én harcolni fogok-e azzal az emberrel. Azért, hogy megszerezzem azt a kényelmet, ami ideig, óráig való. És elveszem örökre azt az embert, aki viszont örökkévaló. Egy emberi életet, aki örökkévaló élet. Nekem megvan ez a választásom. És én ezt megtettem sokszor, hogy én rosszul döntöttem. Épp eszembe jutott, hogy írtam ezt a tanítást egy nap, amikor szomszédba építkeztek. És mindig hétvégén dolgoztak, ami elvileg tilos. És én hétvégén szoktam aludni, vagy szeretek. És már terveztem hetek óta, hogy átmegyek, és följelentem, és egyszer lementem, és ez egy nagyon rossz pillanat volt. Nagyon rossz volt. Mert éreztem, hogy nem erre vagyok én elhívva. Néha úgy élünk, mint hogyha csak ez az egy életünk volna. Jézus tudja azt, hogy fontosak olyan dolgok, mint az idő, vagy a méltóság, amit elvehetnek tőlünk, de ő mégis elénk állít egy standardet, hogy mit tegyünk a fontos dolgokkal, amikor el akarják venni tőlünk a kevésbé fontos dolgokat. Mert vannak még fontosabb az örökkévaló dolgok, mint a legfontosabb ideig, óráig való dolgok. Úgy élünk néha, mintha csak egy életünk lenne. Ami itt van, és azt is csak nekünk kéne csinálnunk. De nem ez az egy életünk van, hanem van egy örök életünk. Ráadásul, ami itt van, az is Isten kezében van. Mert ő nekünk ajándékozza a földet. És nem kell, hogy arról szóljon az életünk, hogy harcolunk ezért a földért. Nem kell, hogy arról szóljon az életünk. Hol vagy Bandi? Bandi és a dicsőítő csapat. Én azt érzem, és itt fejezem be, hogy el kell kezdenünk nem pazarolni időt és energiát olyan harcokra, amik nem a mi harcunk. El kell kezdenünk nem pazarolni energiát olyan dolgokra, amik kicsinyes dolgok. Tárgyak, pozíciók, kényelem. Olyan dolgokért harcolni, amik alapvetően jók, és nem akarok semmi olyan dolgot mondani, hogy megbántsam, mert én nekem is szükségem van kényelemre, biztonságra, tárgyakra. De mégis néha Isten dolgaihoz képest ezek szánalmasak. Mi mégis nagyon harcolni tudunk értük. El kell kezdenünk harcolni életekért, örökkévaló életekért. És ez a harc szelíden megy. Szelíden. Szelíd emberekként a világba járva. Szelíd emberekként járva ezen a világon. Éltünk egy olyan életet, ami sokkal többről szól, mint mi magunk. Egy olyan tervet, ami sokkal nagyobb, mint mi. Isten szolgálatában, és nem a kívánságaink, a terveink, a szükségeink szolgálatában. És a kívánságainkat, és a terveinket, és a szükségeinket pedig ráadjuk arra az Istenre, aki egyébként nagyon érdekelt ezekben a dolgokban. Aki egyébként nagyon szeret bennünket. Aki egyébként rendkívül kedvel bennünket. És vannak nagyszerű tervei, hogy mivel áldjon meg bennünket. Aki úgy tekint rátok, hogy a szívében rád néz, azt mondja, hogy ah, mivel áldhatom meg őt. Ha te szeretsz valakit, akkor mi van a szívedben? Nem az, hogy adjál valami jót neki. Az Isten pedig szeret bennünket. Bízunk benne. Imádkozzunk.